Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, az első könyv második részéből, negyedik verstől a 16. versig. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott esőt a földre. Ember se volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld korából, és életleheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert öntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihóna neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hidekkel a neve, ez Assur kereti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.
Isten igéjét a jelenések könyvéből olvasom, a 21. fejezet 9. versétől a 22. fejezet 5. verséig. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva Izrael fiai 12 törzsének nevei, keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is 144 könyök ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette, az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szardonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai odaviszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városom, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Múlt héten a János jelenéseiből, az új égről és az új földről beszéltünk, egy olyan szakaszról, aminek ez a szakasz a részletesebb kifejezése, de ahol az új ég, új föld, új teremtés volt előttünk, és az istentisztelet után azt kérdezte valaki tőlem, mert tudta, hogy hát még van egy szakasz, egy utolsó rész a nagykép sorozatban, azt kérdezte, hogy most ezek után a jövő héten mit fogsz tudni még mondani? És ez nem arról szól, hogy mert az ígéretés milyen jó volt, hanem tényleg, ha előttünk van, amit Isten újjáteremt, ahogy beszéltünk arról, hogy ugye a Szentlélek által János egy látomás sorozatot kap Istentől, és az új égben és az új földben azt látja, hogy nincsen fájdalom, hogy nincsen halál, nincsen gyász. Azt látta, hogy Isten annyira közel lesz, annyira közvetlen a jelenléte, hogy minden könnyet letörül a szemeinkről. Akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy mi van még ennél több? Mi van annál gyönyörűbb és annál vigasztalóbb, hogyha tudjuk, hogy a történelem vége annak a kezében van, aki elkezdte. Hogy az életünk annak a kezében van, aki a történelem elejétől fogva annak a végéig mindent kézben tart. Ha ez a csúcs, akkor lehet-e ennél még magasabbra törni? Csak hát valamikor szeptemberben, amikor leírtam, hogy mik lesznek ebben a sorozatban a szakasztok, akkor oda került még az utolsó. Tehát mondhattam volna, éreztem, és így be kéne fejezni. Előttünk a gyönyörű látomás, ami erőt ad, vigasztalást ad, ahogy beszéltünk róla, és várjuk. De mégse lett volna helyes itt befejezni ezt a történetet, Isten nagy történetét, ahogy beszéltünk arról, hogy a Bibliában kibomlik előttünk Isten nagy története erről a világról, arról, hogy hogyan jött létre ez a világ, mi romlott el benne, hogyan állítja Isten helyre, és Jézus által hogyan leszünk részesei ennek. Erről szól ez a nagy történet, a mi történetünk. És lehetett volna fejezni ezen a ponton, de mégsem. Hadd világítsam meg, hogy egy képpel, hogy miért nem. Biztos, hogy sokunk tapasztalata az, amikor megnézünk egy filmet, különösen egy olyan filmet, ami esetleg sok idősíkkal dolgozik, vagy sok helyszínnel dolgozik, vagy akár függetlennek tűnő szálak, történet szálak mennek benne végig, és csak a legvégén értjük meg, hogy miről van szó. A legvégén áll össze a kép, és akkor az van bennünk, hogy most, hogy értjük a végét, most újra nézzük majd, sokszor meg is tehetjük, újra nézzük az egészet annak fényében, ami lett, hogy mit is jelent akkor minden, ami korábban ott van abban a filmben, annak fényében, ami a történet vége. És ezért, ha a történet vége az, hogy Isten újjáteremti a világot, helyes, hogyha nem ott állunk meg, mint gyülekezet a sorozat végén, hogy csak nézzük és várjuk, hanem az utolsó igényötés szóljon arról, hogy ha ez a történet vége, akkor hogyan élünk itt mi a történet közepén? Mit jelent, így fogalmaznak a teológusok, a küzdő egyház számára, akik nem a boldog megdicsődésben vannak, hanem itt élünk, küzdködünk. Mit jelent a küzdő egyház számára az új Jeruzsálemnek a látomása? Ez a mai témánk.
Mert a jelenések könyvében két város története áll előttünk. Az egyik a Nagy Babilon, a gonoszság és istenellenesség városa volt hol a szó, a másik az Új Jeruzsálem. A Nagy Babilon, ami végigmegy a jelenések könyvén, az istenellenség, az istentelenség, az istenkáromlás civilizációjának az összessége. Az Új Jeruzsálem pedig a másik város, az Isten által készített, az őt dicsőítő, az őt magasztaló város. Mindkét város megjelenik ebben a könyvben, a jelenések könyvében egy női alak szimbólumában is. Hallottunk arról a Nagy Babilon, a nagy parázna, a nagy szajha. Az Isten városa, az Új Jeruzsálem pedig a bárány felesége, a bárány menyasszonya. Az előbbin a Nagy Babilonon már beteljesedett Isten ítélete, az utóbbi pedig, amiről ma is beszélünk, az Új Jeruzsálem előttünk van, ami a mennyből száll alá, és azt mondja János, olyan, mint a férje számára felékesített menyasszony. Amikor ez a látomás van előttünk ma, ennek a bibliai résznek az alapján, akkor a következő kérdéseket tesszük fel. Egy, mit jelent nekünk az itt élő, Jézus követő gyülekezet számára, hogy a bibliai nagy történet, ami egy kerttel kezdődik, egy városban végződik. Másodszor mit jelent nekünk az, hogy ez a város, ez János szavaival a felékesített menyasszony, a bárány menyasszonya. Majd harmadszor arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan lehet mindazt megélni, belépni, és azt tényleg megélnünk, amit ezek a képek elénk adnak. Mit jelent tehát, hogy a bibliai történet egy kerttel kezdődik, és egy városban végződik? A teremtés történetben, amit most felolvastunk újra, azt halljuk, hogy Isten egy kertet ültet az Édenben, és a kertből egy folyó indul, vagy az Édenből a folyó indul a kert öntözésére. Az életet jelenti a víz. Tehát táplálja egy folyó azt a világot, amit Isten ültetett. Az Új Jeruzsálemben János látja az élet vizének a folyóját, ami ott ered a város középpontjában, a bárány és Isten trónusánál. A teremtés történetben azt olvassuk, hogy ez a folyó ez több ágra szakad, és így öntözi meg a földet. Itt is azt olvassuk, hogy ez a folyó, az élet vizének a folyója több ágra szakad, több ágra oszlik. Az édeni kertben olvastunk az élet fájáról, a kert közepén. Az Új Jeruzsálemben János ott látja az élet fáját, ami folyamatosan terem és gyógyulást hoz a népeknek. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Új Jeruzsálem és a kert, a Biblia legeleje és a Biblia legvége között folytonosság van. Életfája, életvize, ott van mind a két helyen. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Új Jeruzsálem valahol nem független attól a kerttől, amit Isten ültetett a kezdetben. De az is látszik, hogy különbség van. A kertben Isten egy emberpárt helyezett. Az Új Jeruzsálemben János meg látja azokat, sokakat, akik a bárányt és Istent szolgálják, közöttük a föld királyait, a föld vezetőit. Abban sem azonos a kettő, hogy két ember ugye egy kertben lakik, de ennek a látomásnak a középpontjában egy város van. Az újjáteremtett világ középpontjában város áll, vannak falai és kapui, utcái és főutcája. Nem nevezi néven a szöveg, de értelemszerűen kell, hogy legyenek épületek, más épületek is, hiszen hogy lennének különben utcák. Egyéb városi terek. Ha oda járnak a föld királyai, a föld fejedelmei Jézushoz, Jézus jelenlétébe, akkor nyilvánvalóan létezik, hangsúlyozzuk, egyfajta mennyei politika is. Vannak népek, vannak nemzetek, vannak vezetők. Van politika. Mindezzel nem azt állítom, hogy a mennyei Jeruzsálem leírása nem szimbolikus. De azt nagyon fontos megértenünk, hogy amikor az eljövendő világról szól, akkor a Biblia városról beszél, és nem kertről. Nem az érintetlen természetről, hanem a városról, amiben ott van az ember kezének a munkája, mert a várost az ember építi. És oka van rá. Valamiért ez így van, nem véletlenül van így. A korai kereszténység városi mozgalom volt. Idézzük fel Pál apostol missziói útját, mindig a nagyvárosokba megy, és ott hirdeti az evangéliumot. Ott hoz létre gyülekezeteket. És ez a következő századokban is így volt. Annyira így volt, hogy a pogány szó, ami a latin paganusból származik, az azt jelenti eredetileg, hogy vidéki. Hogy a városlakó, a város keresztényet a vidéken még megmaradt, sokkal inkább a vidéki helyeken a pogányság, vagy a nem kereszténység, mondjuk így. Ez később azonban megváltozott, ma nem egy ilyen világban élünk, legalábbis a legtöbb ember keresztény gondolkodása, értelme, szíve egészen máshogy működik. A kereszténység egyre jobban elidegenedett a várostól. Sok keresztény számára a város az a bűnös hely. Vidéken esetleg még megvan a régi életmód, életforma, keresztény értékrend. A város az a hely, ahol az emberek maga mögött hagyják a keresztény értékeket. A város az a hely sokak számára, ahol minden rossz táptalajra leel. A város az, ahol a legújabb és legdöbbenetesebb életformák, életmódok és ideológiák születnek, amelyek sokszor szembeállnak avval, amit a keresztények vallanak. A város sok keresztény számára minden gonoszság melegágya. Ezért sok keresztény alapvetően gyanakvó és elutasító a várossal szemben, mert van egy ilyen érzésünk, hogy hát Isten az érintetlen természetben van jelen. Nem? Hol szeretnél lakni? Hol szeretnél élni? Nagyon sok ember azt mondja, hogy leginkább hát nem a nagyvárosban. Valamilyen csendes, szép helyen. Miért vagyunk mégis a nagyvárosban? Hát itt van munka, ide születtünk, stb. De hol szeret? Teológusokat néha megkérdezem, hogy ki szeretne nagyvárosban szolgálni? Nem, kisváros. Nem egy kihaló falu, kisváros. Kényelmesebb, kellemesebb. Hova megyünk sokszor, amikor Istennel akarunk találkozni, és ez rendben van. Én magam is a természetben jobban tudok találkozni sokszor Istennel. Ha megnézitek, és karácsonykor különösen sárja, igés kártyák, igés naptárak, mindenféle ilyen bibliai igével felruházott képes dolgok. Mi van a képeken? Gyönyörű, érintetlen természet. Van egy ének, nem fogjuk énekelni, mert nem ismerjük, erről szól. Van egy ilyen sora, hogy vígan lépkedünk színarany utcákon át. Megnéztem a YouTube-on, ahol van mögötte egy képi háttér, tehát egy vetítés megy az ének mögött. Amikor azt éneklik, hogy vígan lépkedünk színarany utcákon át, akkor gyönyörű tulipánmezőt látunk a háttérben havas hegyekkel. Mert a keresztényben egészen mélyen ott van, hogy az eljövendő az érintetlen természet. Sokkal közelebb áll hozzánk egy ilyen gogeni típusú nemes vadak társadalma Óceániában, Tahitin valahol, ahol ilyen kókusz szoknyában lesznek az emberek. Ilyen lesz az új világ a keresztények gondolkodásában. És ezért szeretném azért mondani, hogy vegyük észre, értsük meg, hogy oka van annak, valamiért nem véletlen, hogy Isten egy városról beszél. Az új Jeruzsálem egy város, ami az eljövendő világ középpontjában lesz. Nem mondom, hogy minden csak város lesz, azért lesz. De hogy ott van a város, és ennek nagyon nagy jelentősége van. Azt jelenti ezt, hogy Istennek fontos a város. Azt jelenti, hogy Isten szereti a várost. Miért? Mert Isten akarata volt, hogy a kertből város legyen. Mit mondott a kertben Isten? Szaporodjatok, sokasodjatok. A sokasság pedig hol él? Városban él. Megszervezi az emberi a közösségét. Isten mondja azt, hogy őrizzétek és műveljétek a kertet. És ha elkezdik a kertet őrizni, művelni, létrehozni az emberek a saját kezük munkáját, mi lesz belőle? Város. Most tűnt fel, ahogy olvastuk, hogy amikor kijön a kertben az élet vizének a folyója, azt olvassuk, hogy körbeveszi a földeket, ahol arany van és ónix. Ott. És mit látunk a városban? Az arany be van építve az utcákba. Mert az ember kezemunkája benne van. Mit jelent hát ez a látomás nekünk? Jézus követőinek egy olyan korban, és ezt is fontos hangsúlyozni, ezt már egyszer mondtam is ebben a sorozatban, egy olyan korban, amikor a történelem folyamán először, ez csak néhány éve van így, az emberiség több mint 50%-a városban lakik. Ami nem ilyen szép, mint amiről itt olvasunk. Aztán röviden megfogalmazva azt, hogy tartozunk szeretni azt a várost, ahol élünk. Isten szereti a várost. És mi tartozunk szeretni a várost, ahol élünk. Lehet nem kedvelni. Sok minden, ami nem tetszik benne. De nem lehet nem szeretni isteni szeretettel. Mit jelent ez? Sok mindent jelent ez részletesében. Egyetlen egy dolgot szeretnék hangsúlyozni most. Mivel a város az emberi kreativitás és az emberi munka nyomán bontakozik ki, Isten szeretetével szeretni azt jelenti, hogy az eljövendő város látomása fényében a hivatásunkkal építjük és szolgáljuk azt. Mert abból jön létre. Ami azt jelenti, hogy ha Jézus követőjének mondod magad, meg kell találnod annak a módját, hogy a hitedet és a munkádat egységben lásd. Meg kell találni annak a módját, hogy a hited és a munkád, amit teszel, az valahol egységben legyen. Mert ez jelenti városban élni. Ha szereted a várost Isten szeretetével, akkor nem csak az a munkád, hogy pénzt kapsz belőle, mert valamiből meg kell élni. Vagy nem csak azért teszed, mert jaj, de jót, megélhetsz dolgokat, ami különben rád szabott, ha ez így van, és hálás lehetsz ezért, és ezt jó tenni. Hanem azt jelenti, hogy az ajándékaiddal, a képességeiddel kész vagy szolgálni a várost, kész vagy szolgálni az emberi közösséget, akármit is jelentsen ez. A művész tegye szebbé és gazdagabbá a világot, ahol élünk. Persze könnyű annak, aki színes játszótereket építhet. De például ezt így kell látni. Vagy a művész legyen profétai szó, akármivel is, aki láttatja azt, amit mások nem láttatnak, vagy nem látnak ebben a világban. A vezetők keressék az általuk vezetettek javát. A vezető kötelezze el magát az igazságosság mellett, a szolgálat mellett. Aki a gazdaságban, a kereskedelemben dolgozik, tegye ezt az Úr nevében. Ha város lesz, lesz kereskedelem. Valahogy lesz. Mindennek jelentősége van, amit teszünk. Az eladó álljon úgy a pult mögött Krisztus szeretetével és mosolyával, hogy aki belép, az valami titokzatos örömmel menjen tovább. A fodrász hallgassa úgy a vendégei panaszát, hogy azok ne csak külsejükben, hanem lelkükben is felfrissüljenek és megszépüljenek. Az építész, a várostervező álmodjon olyan tereket itt és most, amelyekre azt tudja mondani, hogy valahol visszatükrözi az eljövendő világ szépségét. Na persze, óriási erőkkel megyünk szembe, ha ezt így akarjuk. De visszafele is igaz, ha Jézus követője vagy, akkor azt mondod, hogy ha az új világ látomásának a középpontjában egy város van, micsoda jelentést, micsoda értéket ad ez annak, amit nap mint nap teszel? Mert valahol részese. Kerttel kezdődik, várossal végződik. És ezért nagyon komoly kérdéseket kell feltenni. Fiatalok, mit akartok tanulni? És mivel akartok foglalkozni, és miért? Mi köze ehhez Istennek? Mit akartok tanulni? Mivel akartok foglalkozni, és miért? Hol akarsz lakni, és miért akarsz ott lakni? Ahol laksz? Mi vezet a döntéseidben? Az Új Jeruzsálem látomása arra hív, hogy mindezekben ne csak a saját kényelmi szempontjainkat érvényesítsük. Azt mondjuk, hogy mi Jézus követői vagyunk, mi hiszünk benne, és közben ezekben a kérdésekben nem kötjük össze a hitünkkel a döntéseinket, a gondolkodásunkat. Kiköltözünk a városból, mert ott kényelmesebb az élet. Jó, de mi van, ha feltennénk a kérdést, hol akarsz engem látni? Kik között akarsz használni? Milyen szomszédokat akarsz nekem adni? Kik között akarsz használni? Jézus akaratát, benne elnyert küldetést és felelősséget kell érvényesítenünk. Szeretni a várost először. Mert kerttel kezdődött, várossal végződik. Másodszor, ha úgy ránézünk erre a látomásra még egyszer, egy másik oldalról, mit jelent, hogy ez a város a felékesített mennyasszony? Az angyal szól Jánoshoz, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És aztán lélekben elragadja egy magas hegyre, és szem elé tárul az új Jeruzsálem. Mit lát? Mit jelent, hogy a város a mennyasszony? Sőt, nem csak a mennyasszony, itt már feleség. Ugye erről többször beszéltünk, hogy a Bibliában végig, de a Jelenések könyvében különösen is a mennyasszony, a bárány mennyasszonya, az Isten hitvese, az az Isten népe. Az egyház. Az egyház. A felékesített mennyasszony, az új Jeruzsálem, az az egyház. És most sokan nagyon furcsán érzik magukat. Micsoda? Csak mi leszünk ott? Micsoda, mi ott leszünk? Ezt gondolják a keresztények? Az egyház, a templomok, a fekete ruhás dolgok, az egyház bűnei, ez mi? Ez lesz ott, és senki más nem lesz ott? De a kép erről beszél, aztán mindjárt megmagyarázom, az Új Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, a felékesített mennyasszony egyház. De hogyan? Hogyan? Azt mondja János, templomot nem láttam, építészek, templomot nem fogtok ott tervezni. Templom nincs. Miért nincs templom? Mit jelent, hogy nincs templom? Nem kell egy szent hely, ahol összejövünk, hogy őt tiszteljük és magasztaljuk. Nincs egyház olyan értelemben, hogy vannak gyülekezeti tagok, meg nem gyülekezeti tagok. Nincs szent hely, nincs kiválasztott, elhívott közösség. Nincs. Miért? Mert ez az egyház, ott csak azok vannak, akik a Jelenések könyvének a szavaival megmosták ruhájukat a bárány vérében. Ott csak azok vannak, akik Jézus megváltottai. Ott mindenki ott van, aki Jézus megváltottja. Ott nem fogunk összejönni, hogy Isten tiszteletet tartsunk vasárnap 10 vagy este 6 órakor. Mert az Úr maga jelen van. Az egész hely a templom. Az egész közösség Isten dicsőítő és magasztalja. Minden népből, minden nemzetből, mindenféle emberek. Így lesz ott egyház. Ezt nevezi a Biblia, nem a Biblia, a teológia. A megdicsőült egyháznak. Mi vagyunk a küzdő egyház itt és ott, előttünk a megdicsőült egyháznak a képe. Mit tudunk meg a mennyasszonyról, a feleségről? Mit tudunk meg ennek a képnek az alapján? Hát először is gyönyörű. A gyönyörűséget, a szépséget ez a látomás azzal adja vissza, hogy mindent drága kövek, 12 férét sorol fel, János, arany és gyöngy borít. Ha őszinte vagyok, nehéz nekem elképzelni ezt, mert egy kicsit túl barokkosnak tűnik. De ez csak az én képzeletemnek a korlátozottsága. Használjuk a képzeletünket, és képzeljünk el valami gyönyörűen szépet. Valami nagyon-nagyon szépet. Valami lélegzetellállítóan szépet. És az egész képet átjárja a tisztaság, az áttetszőség és a ragyogás érzete. Képzelj el egy ragyogó, az örömtől sugárzó, elkészített, felékesített mennyasszonyt. Akikre érvényes, vegyétek elő az esküvői albumot. Ami, én nem tudom, hogy abban a világban akkor is, még ma is órákat készítenek egy mennyasszonyt, de ott akkor napokat készítették. Vagy gyönyörű. És tudjátok, mi ebben a látomásban a megrendítő? Hogy ez a mennyasszony, ez te vagy, ez a mennyasszony, én vagyok. Ez a mennyasszony, mi vagyunk. Mi vagyunk a bárány mennyasszonya, akik majd felékesítenek, felkészítenek, és ott állunk. És nézzetek meg ennek a ragyogásnak, ennek a tisztaságnak a titkát. Azt mondja János, benne volt az Isten dicsősége. A ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz. Az Isten dicsősége és ragyogása ragyog át az Isten népén, amitől az gyönyörű, áttetsző, őszinte, igaz, tiszta és szép. Gyönyörű. Másodszor hatalmas, tökéletes és nyitott ez a város. A János által látott város egy 2400 kilométer oldalú kocka. Hagyján, hogy síkban kocka, de felfelé is. 2400 kilométer oldalú kocka. Nyilvánvaló, hogy szimbolikus a mérete, a 2400 kilométer, így olvastuk, 12.000 futam, és a 12 ugye az egy szent szám. De az nem véletlen, megint csak, az nem véletlen, hogy óriási méretekről van szó, és a kocka abban a korban az egy tökéletes formát is jelentett. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nézzétek, Isten népe a csekély kezdetektől, Ábrahám, fia Izsák, Ábrahám családja, majd egy kis nép, Izrael, sose volt egy nagy nép. A csekély kezdetekből, majd Jézus követői a szétszórtságban, olyanok, mint mi, nem vagyunk sokan. A csekély kezdetekből hatalmas nép és várossá lesz. Bűnös emberekből isteni tökéletességet sugárzó közösségé lett. A város falai és a kapui Nem elzárnak és kizárnak, hiszen a kapuk soha sincsenek zárva, azt olvassuk. A kapuk rávezetnek Isten jelenlétére. Nem eltakarják az utat, hanem rámutatnak arra, aki mindennek a középpontja, az éltetője. Hatalmas, tökéletes és nyitott harmadszor. Isten történetére, Isten igéjére épül ez a város. 12 kapu, 3 kapu mindegyik oldalon. Izrael 12 törzsének a neve van rá felírva. A fal 12 alapköve, a bárány Jézus 12 apostoláról neveztetik. Isten ószövetségi népének, Izrael 12 törzsének a története ugyanúgy benne van, része ennek a városnak, mint Jézus Krisztus 12 apostolának és Jézusban hívőknek a története. Az Ószövetség és az Új Szövetség, amit Isten megígért, amit Isten megcselekedett, amit Isten véghez vitt, amit Isten kijelentett, annak, az mind részese annak, ami ott van az Új Jeruzsálemben. Itt van hát a felékesített mennyasszony, aki gyönyörű, tiszta, az Urat tükrözi vissza, nyitott, befogadó, hűséges Isten tetteihez. Mire hív ez a látomás? Mit jelent ez nekünk? Mi van, ha ez a jövőnk? Nagyon egyszerű. A cél nem a jól működő gyülekezet. Azon is gondolkodtam, hogy leállítjuk a templomépítést. A cél nem a programok. A cél egészen más, amiről mindez szól. A programok, az építkezés. Mindez túlmutat, túlmutat. Túl kell, hogy mutasson a szívünkben, az értelmünkben, a képzeletünkben. Mire? Mi a cél? Először is, ha mi leszünk a gyönyörű, felékesített mennyasszony, akkor ez azt jelenti, hogy vágyunk a szentségre, vágyunk a tisztaságra, vágyunk az átláthatóságra, az őszintességre, az Istennek kedves életre. Mert megmosott minket a vérével. A cél a nyitottság, a befogadás, a vendégszeretet, hogy mi ne takarjuk el a bárányt, amikor valaki belép ide, akár ma. És mit akarjuk el a bárányt, aki mindenkért odaadta magát, aki a kapun belép, az a bárányt látja meg, vagy minket. Kufárkodunk itt karácsony körül. Nem veszük észre az idegent, nem szólítjuk meg. Itt és most, ma. Nem vagyunk nyitottak, nem vagyunk befogadók. Keresed? Gondolod, hogy ki jön ide? Mert minket lát, hogy fontos nekünk a másik, akit ismerünk. Nem fontos, akit nem ismerünk. Elfordulok attól, akivel éppen haragba vagyok. Ha? Nyitottság, befogadás, szeretet. Ha ilyenek leszünk? A cél, hogy hűségesek legyünk Isten igéhez, Isten kijelentéséhez, hiszen ez fogott megvalósulni. Szeretjük az Isten igéjét, magunkba fogadjuk. Ez a mi történetünk, erről beszéltünk szeptember eleje óta. Tényleg a mi történetünk kellett az Isten igéjének a története? Tényleg elkezdtük magunkba engedni, magunkba szívni? Tényleg feltettük a szemüveget, emlékeztek többen? Tényleg ezen keresztül éljük az életünket, és nézzük a virágot? Erre hív a látomás. Végezetül, hogyan élhetjük meg? Ha erre hív, szeresd a várost. Lásd egységbe a munkádat. Jézus által dönts, tudd eldönteni, hogy mit akarsz csinálni az életben, merre mész, hol laksz, hol élsz. Szentségre vágysz, nyitottság, befogadás, vendégszeretet, hűség. Hogyan? Hogyan? Hogyan élhetjük ezt meg? Legyünk őszinték. Túl nagy a feladat. Túl nagy a feladat. Hol kezdünk bele? Honnan vegyük az erőt? Honnan kapunk szeretetet a város iránt, ha egyszer nem szeretjük? Hogyan tisztulhat meg az életünk, ha nem tiszta? Végig utaltam rá, és most hadd hangsúlyozom újra annak a jelentőséget, hogy a mennyei Jeruzsálemben újra és újra Istenről és a bárányról olvasunk. Milyen érdekes a bárány. Miért nem azt mondja, hogy Jézus? És bárány, és bárány, és bárány. Miért? Mert a bárány nyilvánvalóan a megöletett, feláldoztatott Jézus Krisztus képe, egyik szimbóluma. Annak a Jézusnak a megnevezése, aki meghalt. Még a mennyben is bárány. Aki úgy van ott jelen, mint aki odaadta az életét értünk. Ez a kulcsa annak, hogy változzunk. Hogyan? Ez a lényeg. A várost csak akkor tudod szeretni, ha szereted Jézust, aki szereti a várost. A szépségre, a tisztaságra csak akkor fogsz vágyni, ha szereted Jézust, aki tiszta, tökéletes és igaz. Mások felé őszintén nyitott és befogadó csak akkor leszel, ha szereted azt a Jézust, aki halálával mindenkinek kaput nyitott Isten jelenlétébe. Igéhez hűséges, történetére vágyódó, igazság után szomjazó akkor leszel, ha mindennél jobban szereted azt a Jézust, aki Isten történetének a középpontja, az égköve, akiről szól a Biblia minden oldala. És hogyan tudnád szeretni őt? Hát én is tudom jól, hogy mi természet szerint nem szeretjük Jézust. Nem ismerjük Jézust, így nem szeretjük Jézust. Mi annyira nem szeretjük Jézust, hogy a városon kívülre űzzük, hajtjuk azt, aki szerette a várost. Jeruzsálem falain kívül pusztul el a kereszten. Mi annyira nem szeretjük Jézust, hogy megcsúfítjuk, hogy eltorzulva kell látnunk a kereszten a vőlegényt, hogy azután, amikor a keresztet prédikálják nekünk, akkor elfordítsuk róla a tekintetünket, és azt mondjuk, hogy szörnyűség és barbárság, és ne jöjjenek már nekem ezzel, hogy a megfeszített Krisztus az Isten ajándéka nekem, az én életembe, értem. Mi annyira nem szeretjük és nem ismerjük Jézust, hogy nem veszünk róla tudomást, amikor bekopog a rászorulóban, a szegényben, a nyomorultban. Mi annyira nem szeretjük őt, hogy gondosan megőrizzük magunkat Isten igéjétől és igazságától, mondván, hogy fáradtak vagyunk, hogy nincs időnk, hogy hiába olvasom, úgyse értem. Mi ahol lehet, kizárjuk az életünkből. Hogyan szeressük őt, ha nem szeretjük őt? Természet szerint. És nézd mégis, mi történt. A városon kívül halt meg, hogy ezáltal is ezt a tökéletes és új várost teremtse neked és nekem, akik kiűztük onnan. Eltorzultá, megvetetté, rúgtá és utálatossá vált, hogy ezáltal is téged és engem ékesítsen fel, és tegyen tisztává, mosson meg az ő vérével, hogy mi úgy álljunk előtte, mint a tökéletes mennyasszony. Vállalta a kitaszítottságot, hogy Isten bennünket érte elfogadjon. Mindezt helyettünk és értünk. Mindezt azért, hogy az övéi legyünk. Szereted-e őt? Csak akkor szeretheted őt, ha felismered, hogy mit tett megérted. És ha felismered, hogy mit tett megérted, hogy az összetörtségében várost, új jövőt épített, a rúdságában, az utálatosságában téged tisztított meg. Ha ezt felismered, és elfogadod, akkor szeretni fogod őt. Akkor szeretni fogod őt. Ezért a nagy kép sorozat végén egyetlen kérdés és egyetlen felhívás marad. Szereted-e őt, aki úgy szeretett téged, hogy az életét adta, érted? A felhívás pedig az, szeresd őt, fogadd be őt és kövesd őt. Amen. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te nem vonod vissza, amit adtál. Mi visszavonjuk a szavainkat, az ígéreteinket, az ajándékainkat, a szeretetünket. Te nem vonod vissza. Ó, pedig mennyire ez lenne a természetes, és mi magunk is azt gondoljuk, hogy akkor cselekednél helyesen, ha visszavonnád, mert nem érdemeljük már. És mégis azt mondod, hogy nem, te nem vonod vissza. És ha te nem vonod vissza tőlünk szeretetedet, akkor mi sem vonhatjuk vissza magunktól, hogy elfogadunk téged, és ha kell, akkor ezredszer, de újra felállunk a sárból, újra felállunk a mocsokból, újra felállunk, hogy visszaforduljunk, és oda menjünk te eléd és te hozzád, mert távol kerültünk tőled. Vagy életünkben először, már nem csak halljuk, hogy valami tényleg történt a kereszten értünk, de olyan távoli ez az érzés, hanem megragadsz, és azt mondjuk, hogy jövünk, Úr Jézus, jövünk hozzád, mert nincs több, mint te, nincs más, mint te, nincs másban élet, mint benned. És köszönjük, Urunk, hogy hogy várost készítettél, hogy mi magunk vagyunk azok, hogy megtisztítasz, hogy megmosasz, hogy a jelenlétedbe állítasz majd egy napon. És addig ad, hogy hűségesen szolgáljunk téged, hogy meg tudjuk élni, hogy ki tudjuk bontani a magunk számára, hogy mit jelent ennek a látomásnak a fényében téged szeretni és szolgálni. Még itt a küzdőegyházban élünk. Eljött hozzuk, Urunk, a betegeinket, hogy ahogy énekelünk, ahogy imádkozunk, dicsőítünk, érintsed meg őket a te lelkednek gyógyító erejével, vagy vezess minket, akik itt vagyunk, hogy kikért kell közben imádkoznunk, kiket kell hordoznunk előtted. Eljött hozzuk a megfáradtakat, a depressziósokat. Eljött hozzuk azokat, akik úgy érzik, hogy egészen távol vannak tőled. És nem csak a saját személyes szükségeinket, gyülekezeti szükségeinket tárjuk elét, hanem imádkozunk a városért, amit te szeretsz. Ezért a gazdag rétért, ezért a lakótelepért, ahova helyezted a gyülekezetünket. Budapestért. Azért, hogy ez a város megtaláljon téged, és te hozzád forduljon. Imádkozunk, Urunk, azért az egész országért, népünkért, vezetőinkért, Európáért. Egy olyan korban, egy olyan időszakban, amikor egyre világosabb, hogy miért te vagy a mi reménységünk, Úr Jézus Krisztus, amikor a Földnek, az életünknek az eddig ismert tartószlopai megremegnek, megrendülnek, meginganak, amikor minden szinten éríti ez az életünket, akkor különösen is szeretnénk megragadni az adventnek a nagy reménységét, hogy te eljöttél, hogy te itt vagy, és újra eljössz. Így cselekedj bennünk, beszélj hozzánk, ahogy énekelünk, ahogy dicsőítésben válaszolunk a te igédre, az énekeken, a szövegeken keresztül, az imádságainkban. Hadd legyünk egyek te előtted. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.